Sziasztok, én Fajt Federika vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb, gyakorlati érzékasztadásban. Az előző évadban már érintettük a növényi táplálkozás témáját, de szeretnénk még egyszer nekifutni, és ezúttal egy egész adást szentelünk neki. A vegánság témája elég megosztó, de szeretnénk most informatívan és asszertíven erről beszélni. Semmiképp sem szeretnénk senkit arra kötelezni, hogy hagyja el a húst holnaptól, vagy nem fogunk senkit lenézni azért, mert tehén tejjel issza a kávéját, viszont szeretnénk egy-két félelmet és mítoszt eloszlatni, és olyan tudást adni nektek, olyan szakemberek által, akik igazán hitelesen képviselik ezt a témát. Hamarosan érkezik hozzám Nagy Ervin, a növényi alapú élelmiszereket gyártók és forgalmazók országos szövetségének az elnöke, illetve Zsolnai Gergely, vegán séf, kertészmérnök és táplálkozástudományi szakember. Tartsatok velünk! Sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást a HVG fenntarthatósági podcastjába.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Én is mindenkit, és köszönjük, hogy meghívtatok.
Azt ígértem a hallgatóknak és a nézőknek, hogy ez egy nagyon gyakorlatias adás lesz, és hogy olyan tippekkel és trükkökkel fogjuk őket ellátni a növényi alapú táplálkozással kapcsolatban, aminek köszönhetően kicsit könnyebben tudnak nekivágni ennek az útnak, vagy akár a jelenlegi helyzetüket kicsit javítani. Úgyhogy első körben egy távolról indítanék, és arra lennék kíváncsi, hogy a ti véleményetek szerint az, hogy fenntartható táplálkozás, az mit jelent?
Átadom a szót.
Oké, hát akkor kezdem. Azt gondolom, hogy nagyon sok irányból meg lehet közelíteni, és különböző lépéseket lehet afelé tenni, hogy egy személynek, vagy egy kisebb közösségnek, családnak a táplálkozás az fenntarthatóbb legyen. Egy picit talán azt kell megértenünk első körben, hogy nem görcsösen kell az egészhez hozzáállni, hanem azt az egyensúlyt kellene visszaállítani, amit szüleink meg nagyszüleink még tartottak. Nem biztos, hogy az a megoldás, hogy mindenki rögtön növényi alapú táplálkozásra térjen, bár kétségtelen, hogy az ökológiai lábnyoma, a környezeti terhelése, szinte kivétel nélkül mondhatom, hogy bármit teszik az ember, de növényi alapon, akkor annak egészen biztos, hogy kisebb lesz a környezeti terhelése, mint bármilyen más tápláléknak, ami állati eredetű. De nem is biztos, hogy ez az egyetlen, vagy az első és legfontosabb lépés. Az, hogyha már ezt tudjuk csökkenteni, tehát picit háttérbe tudjuk szorítani az állatéleti termékek fogyasztását, a nyersanyagok fogyasztását, és ezeket pótoljuk, helyettesítjük növényi alapú ételekkel. Törekszünk arra, hogy a lehető legkevesebb csomagolt, feldolgozott terméket fogyasszunk, hiszen itt a csomagolanyagok környezeti terhelés az egészen elképesztő, ahhoz képest, hogy a nagymamám mondjuk 40 évvel ezelőtt még semmit nem vásárolt csomagoltan, ahhoz képest van minden csomagoltan vásárolunk, még a nyert zöldséget is. Tehát ha erre figyelünk, nyilván itt a beszerzési forrásokban lehet egy picit ügyesebben gondolkozni, hogy csomagolásmentes boltok, piacok, magos boltokat látogatunk. Talán ami még fontosabb, hogy annyit vásároljunk, amit el tudunk fogyasztani. Tehát hogy egyszerűen az, hogy felhalmozunk egy csomó dolgot, ami vagy megromlik, vagy lejár a szavatossága, vagy valamilyen kártételnek, mondjuk egy mai kártételnek az áldozatába esik és kukába landol, ez önmagában nagyon nagy mértékben terheli a környezetünket. Egy példát engedjetek meg. Egyetemi kísérleteken azt tapasztaltuk, hogy a két legfontosabb zöldségnövényünk, ez a paprika és a paradicsom, 60%-a elpusztul azon az úton, ami a betakarítástól az asztalra kerülésünkig terjed. Tehát ez egy egészen elképesztően nagy szám, és ebben a százalékban még nincs benne az, ami háztartási hulladékként, vagy éppen vendéglátóipari hulladékként.
Ami pedig körülbelül olyan 30%-a egyébként a megvásárolt, meg elkészített ételeknek Magyarországon.
Így van.
Köszönöm, mert pont ezeket a számokat nem akartam elmondani, és tök jó, hogy ezt a részét emelted ki, mert én meg egy másik részét emelem ki a fenntarthatóságnak, az pedig a társadalmi igazságosság és a hozzáállás az élethez, és én inkább innen közelítettem meg, és ezért is lettem egyrészt növény alapú táplálkozás, másrészt vegán, hogy azt, amit elfogyasztunk, az pontosan mit is okoz, és hol okoz igazából nem csak környezetszennyezést, nem csak túlterhelést, vagy pazarlást, hanem kinek fáj, kinek vesszük el a szabadságát, és ilyen szempontból a fenntarthatóságot úgy gondolom átértelmeztem arra is, hogy pontosan úgy éljek, úgy egyek, hogy másoknak fájdalmat ne okozzak, és nekem ez a legfőbb fenntartható motivum, amikor eszek, iszok, illetve megpróbálok enni, inni. Az elmúlt tizenvalány évben, mióta átálltam erre a étkezési és életformára, azóta csak erre törekszem, és ezt tartom a legfontosabbnak, hogy a fenntarthatóságot ne csak környezetvédelmi szempontból, hanem társadalmi igazságosság és életviteli szempontból is közelítsük meg, és szerintem ez a legkevésbé megértett és legkevésbé elfogadott, hogy évtizedeken keresztül úgy táplálkozunk, hogy nem is tudunk kapcsolódni az élelmiszerünkhöz, és nem tudjuk, milyen fájdalom és milyen problémaköröket okoz más életformákban a mi életvitelünk.
Nagyon jó, hogy ezt behoztad, mert egyébként elég sokszor fölmerül ebben a podcastben, hogy nem csak a környezeti kihívásokról próbálunk beszélni, hanem hogy ez egy nagyon komplex rendszer, aminek ugyanúgy része a társadalom, meg a gazdaság is, és hogy az emberi jólét mindezektől, meg az állatok jóléte mindezektől függ. Szerintem most már elég világos, meg elég sokat beszélnek arról, hogy a húsfogyasztásnak milyen nagy az ökológiai lábnyoma, de sokkal kevesebb szó esik szerintem a tejtermék, tojás, a többinek az ökológiai lábnyomával. Erről van esetleg információtok, vagy véleményetek azzal kapcsolatban, hogy ha valaki kiiktatja mondjuk a húst az étrendjéből, az már egy jó lépés, de miért lenne fontos az, hogy akár tovább menjen, és a többi terméket is elhagyja az étrendjéből?
Én a tejhez kapcsolódnék elsősorban. Az emberek azt hiszik, hogy környezethatás szempontból is, de az előbb említett okok miatt is, hogy kevésbé fájdalmasabb, vagy kevésbé okozunk életvitelszerűen fájdalmat más élőlényeknek. A tej például egy olyan fajta élelmiszer, ami rendkívül sok vizet használ ahhoz, hogy megtermelődjön, ezerszel károkozóbb lehet, mint a hús, amit például fölvevőlünk egy csirkét, vagy egy tyúkot, azt egy év alatt, vagy egy fél év alatt szinte elérjük, hogy megkapja azt a súlyt, és gazdaságilag rentábilis legyen, hogy levágják, míg a tejtermelés az gyakorlatilag éveken keresztül formálódik egy olyan állatban, aki alapból nem adna tejet, ugyanolyan emlősként, mint emberként mi sem tudunk adni, és folyamatos táplálék és vízbevitel mellett a legnagyobb része visszakerül a környezetbe úgy, hogy nincs rendesen megtisztítva a vizeleten keresztül és az ürülékeken keresztül, ami például egy tehénből kijön. Tehát egy rengeteg tiszta, iható víz pazarlás folyik ezáltal, hogy tejet próbálunk inni egészségvitelszerűen, hiszen az elmúlt 100 évben valahogy felfutott ez is úgy, mint a húsfogyasztás, hogy egészséges tejet inni felnőttként, miközben igenis ki kell jelenteni, hogy ez nem egészséges, és a bolygó populációjának max. 10%-a tudja feldolgozni egy génmódosítás hatására a tejet felnőtt korban. A tojás pedig hasonló módon az elmúlt évtizedekben olyan hibrid életformákat, tyúkokat tenyésztettek ki, amik szinte 20-30-szorosára növelték a tojás termelésüket. Ezeknek az állatoknak a szenvedése, ugyanakkor pedig a sok táplálék, amit kell adni ahhoz, hogy megtermeljék ezt a tojás mennyiséget, ez is rendkívül terhelő a környezetre. Csak Magyarországon kb. 6-8 millió tojótyúk van, akik évente lecserélődnek, hogy azt a mennyiségű tojást, amit mi Magyarországon boltokban láttunk, megtermelődjön, és ez a ciklus folyamatosan folytatódik, egyre nehezebb fenntartani, egyre több bekerül a táplálékok, egyre több bekerül a víz, az antibiotikumról, a sok járványról ne is beszéljünk, ami övezi ezeket a problémákat.
Az egész szóval, infrastruktúra.
Igen, szóval nehéz néha dönteni, hogy egy vegetáriánus, amikor azt mondja, hogy ő nem okoz fájdalmat, és fenntarthatóban eszik, hogyha abba adja a húst, ez valójában így van-e? De átadnám a szót, hogy te szerinted a hús és a tej között van-e egyenlőség, vagy rosszabb-e csak tejet fogyasztani, hogyha húst kiadjuk, mert nekem ez így még mindig nem tiszta, hogy tényleg jól teszik-e, hogyha csak a húst adják el az emberek.
Meg egyébként szerintem fontos itt azt is tisztázni, hogy ne érezzék a nézők és hallgatók, hogy itt most bárkit megítélünk azért, mert mondjuk még vagy másképp táplálkozik, tehát alapvetően vegyes étrenden van, hogy ez egy nagyon nagy különbség az ipari állattartás és a nem ipari állattartás között, tehát amiket most elmondtál, az általában az ipari állattartásra jellemző. Ezzel nyilván mindenkinek megvan a saját személyes véleménye azzal kapcsolatban, hogy mennyire van rendben az, hogy egyáltalán állatokat tartottunk, meg tartunk, akár úgy, hogy háztáji módon, de sok szerettem volna kihangsúlyozni, hogy azért ez az egész infrastruktúra, ami e köré épült, az azért van, mert a mennyiséggel, meg a emberi populáció méretével van egyrészt probléma, másrészt pedig a mennyiséggel, amit fogyasztunk, és az igényeinkkel, amik egyébként nem is a szükségleteink valójában.
Igen, de megint visszacsatolnék egy picit az egyensúlyra, meg a mértékletességbe, és hogy én azt gondolom, hogy semmilyen szinten nem megítélhetők az emberek, a fogyasztók, kortól, nemtől, szokásrendszertől, nemzettől függetlenül, ugyanis nekik nincs az életterükbe benne ez az egész folyamat. Tehát ők nem húztak ki egy sárgaépet se a földből, nem vágtak le egy csirkét se, nem etettek hetekig, hónapokig, évekig jószágokat azért, hogy használják az általuk előállított termékeket, és így kihasználják az ő kis életciklusukat. És teljesen más érzés a polcról levenni egy félkész készterméket, vagy akár egy nyersanyagot, és teljesen más kimenni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy házi vagy házi jellegű, akkor az az, amit a nagymama vagy mi megtermelünk a kertbe. Abban a pillanatban, hogy mi a kereskedelmi láncon keresztül, és itt most mindegy, hogy őstermelő, kistermelő, biogazda, vagy éppen egy nagy ipari telep által előállított, de hogy a kereskedelemből jutunk hozzá az élelmianyagokhoz, állatéletű és műanyagalapú egyaránt, ott már nem beszéltünk házi körülményekről. Tehát ott figyelembe lehet venni a környezeti terhelést, és ezt lehet csökkenteni nyilván a mezőgazdaságba is, figyelembe lehet venni az állatjóléti dolgokat, figyelembe lehet venni azt, hogy jó minőség és tiszta élelmiszert szeretnénk termelni, de hogy alapvetően a termelés azt célozza, hogy anyagilag stabilizálja egy kisebb vagy nagyobb közösségnek a működését. És innentől kezdve a prioritási sorrendben ez az első lesz, és minden más utána következik. És minél inkább nagyobb egy cég, minél inkább bonyolultabb a működése, minél inkább gépesített, annál inkább nagyobb profitra lesz szüksége, és megindul egy profitérség, és ez minden más maga után fog rántani. És pont ezért gondolom azt egyébként, hogy nem megítélni kell az embereket, meg nem bíráskodni fölöttük, hanem tájékoztatni őket, megmutatni nekik. És az első lépés az az, hogy egy picit elkezdünk mértékletesebben. És itt a tojás, tejtermék vonatkozásában, ami az eredeti kérdés volt, nekem az a meglátásom, hogy sokszor ez egy ilyen biztonsági kapaszkodó. Tehát az, aki elkezd növényi alapú táplálkozás felé nyitni, és elhagyja a húst, olyan dolgokhoz kezd el elsősorban nyúlni, amit már ismer. Ilyen ezekkel a tojás, pótolja. Ilyen a sajt. És akkor ezzel pótolja, és így az arány el fog billenni ezeknek az irányába. És ez megint nem az egyensúly felé való törekvés. Tehát én mindig azt szoktam javasolni oktatásokon, képzéseken is, vagy egyéni tanácsadáson, hogy ha a hústól visszalépünk, akkor csak és kizárólag növényi alapanyagokban, nyersanyagokban gondolkozzunk, mert úgy is lesz a szokásrendszerünkben tejtermék, tojás fogyasztás még, és ezt ne növeljük. Hiszen amit Ervin mondott, az a maximálisan egyetértek, hogy egy tejtermék vagy egy tojás előállítása semmivel nem jelent kisebb terhelést, mint a hústermelés. Ugyanúgy elő kell állítani a takarmányt, nyilván iparilag céltakarmányokat, tojótápokat, hozamfokozókat, aminek ugyanúgy van gépigénye, human erőforrás igénye, földhasználati igénye, tehát hogy semmivel sem kisebb. Itt nyilván az állat életének a ciklusa hosszabb, mint mondjuk egy hús célú állattartás esetén, de minden más tényező az hasonló.
Előbb már egy kicsit felmerült, amikor Ervin az elején bemutatkozott, hogy a növényi étrend és a vegánság között azért van eltérés, és erre szerettem volna mindenképp kitérni, mert nagyon sokszor találkozom azzal, hogy kérdezi valaki, hogy te vegán vagy, vagy mi az, hogy növényi étrenden vagy, hogyha nem vagy vegán, tehát hogy ezt szeretném, hogyha tisztáznánk, mert szerintem ez egy nagyon fontos különbség, hogy az egyik egy életmód, a másik meg egy táplálkozási forma.
Teljesen szét kell választanunk. Az, hogyha valaki vegánként definiálja saját magát, akkor az egy szemléletmód, az egy az élet minden területére kiterjedő gondolkodásmód. Sokan mondják, hogy a vallásnak, meg fanatikusoknak, én mindig azt szoktam mondani, hogy ne általánosítsunk. Tehát ahogy van jó orvos, és van rossz orvos, hogy van jó pap és rossz pap, vannak jó podcastek és vannak rossz podcastek. Itt is ugyanúgy, hogy vannak emberek, vannak jó emberek, akik vegánok, és vannak olyan emberek, akik másként közelítik meg ezt a kérdést, és esetleg egy kicsit erőszakosabbak a kétségbeesésükbe, tehát ott se rossz egyébként a szándék. De hogy az, hogy valaki vegán, ő nem csak a táplálkozásra fókuszál, hanem alapvetően azért lesz valaki vegán, mert nem szeretne más érző lénynek ártani. És ez nyilván az egész életére ki fog terjedni, tehát olyan háztartási cikkeket fog vásárolni, ami nem kapcsolódik állatkihasználáshoz, olyan ruhaneműket fog vásárolni, hiszen erről sose beszélünk, de hogy a ruhaipar iszonyat mennyiségű állati terméket használ, többek között vágóhidakról kikerült vért, például, tehát hogy azért annak nagyon-nagyon szélsőségek, tehát amikor azt mondjuk, hogy egy ruha vegán, akkor azért nagyon el tudunk mosolyogni, de hogy egyébként ez egy valós történet, ugyanúgy a tisztítószerek, a kozmetikai termékek, a szépészeti termékek, háztartási cikkek, és ezt lehetne végtelenség sorolni, és nyilván egy vegán életében az is rendkívül fontos, hogy nem végez olyan szabadidős tevékenységet sem, ami mondjuk kihasznál egy állatot. Egyszerűen nem úszik delfinekkel, mondjuk zárt rendszerbe, nem megy el lovagolni, nem tart ilyen jellegű bemutató célra állatokat, nem megy el és nem finanszíroz mondjuk egy állatkertet az ő jövedelmével. Tehát, hogy ebben gondolkozunk, tehát aki vegán, az alapvetően minden olyan dologtól elhatárolja magát, ami valamilyen szinten más élőlényt kihasznál, vagy kizsákmányol. Aki ugye növény alapon táplálkozik, ezeket a szempontokat részben vagy egészen figyelmen kívül hagyja, és csak az étkezési kultúrájába vezeti be, ami annyit akar mindösszesen, hogy kerüli a állatéredő termékek fogyasztását, és itt nem csak a hús, meg a sajt, meg a tojás, ami így általánosságban ismert, hanem minden olyan termék, ami tartalmazhat mondjuk zselatint, például akár ezek lekvárok, dzsemek, nem fogyaszt olyan alkoholt, ami állati eredetű derítő anyaggal lett, borok, sörök, egyéb alkoholok elkészítve, és a teljesség igényével mondjuk nem fogyaszt virágport, nem fogyaszt mézet, hiszen ezt is ugye állatok munkáján keresztül lesz elérhető számunkra.
Ennél tökéletesebben nem tudtam volna elmondani, úgyhogy köszönöm.
Elég messziről indultunk, de most szeretnék inkább rátok áttérni, mert azért nem véletlenül titeket hívtalak meg ebbe a beszélgetésbe, ugyanis elég izgalmas mindkettőtök életútja, onnan, hogy honnan indultatok, és hogyan jutottatok el a növényi étrendig, vagy a vegánságig. Kérlek, meséljétek el, hogy mi vitt titeket erre, és mi volt a motiváció, és aztán majd mindenképpen szeretnék arra is kitérni, hogy mik voltak a legnagyobb kihívások.
Akkor kezdeném én. Én Erdélyből származó kis paraszt gyerek vagyok. Kb. 18 éves koromban jöttem át Magyarországra, addig én kecsketenyésztő, tyúkok, tehenek, lovak voltak a környékemem. Természetesen ezeket, disznókat ne felejtsük, őket mind gondoztam, neveltem, nem egytől egyig mindegyik fajtát, de a tyúkokat, a disznókat és a teheneket le is vágtam gyerekkoromban, megtanultam, hogy kell őket földolgozni, még a középiskolai tanulmányom során szereztem az élelmiszeripari technikán kívül hentes végzettséget is, tehát még vágóhidokon is dolgoztam, bevezettek már akkor is a tejipar rejtelmeibe, nem csak házi formában, hanem ipari telepeken is lébecoltam elég sokat, szóval láttam, hogy indult el az iparosodás ezen a területen még a 80-as években. Majd jött egy nagy filmszakadás, és gyakorlatilag városi gyerek lettem egyik percről a másikra, és 20-valány évén keresztül nem törődtem azzal, hogy hogyan táplálkozom azoknak a szokásoknak és trendeknek, vetettem alá magam, ami így a médián és a társadalmi fogyasztói rétegen keresztül változott a kommunizmustól a kapitalizmuson át, és gyakorlatilag mielőtt áttértem volna, számolgattam így visszamenőleg, hogy kb. Heti 2 kiló húst, minimum 5 liter tejet fogyasztottam, plusz túró, plusz sajt, és akkor minimum 10 darab tojást, tyúk tojást néha vettem, és rusz tojásokat is, mert már annyira beleéltem magamat, hogy ezek milyen jó dolgok. És sokat gondolkodtam azon, hogy mi vezetett rá, hogy váltottam, de volt egy kezdő és egy végpont. A kezdőpont megismertem a Sea Shepherd munkásságát, azon keresztül egy Sea Shepherd munkatársam keresztül megtudtam, hogy van olyan, hogy vegán 2010 környékén, amiről én sose hallottam, hogy van olyan, hogy veganizmus meg vegán.
Azt elmondod, hogy a Sea Shepherd mivel foglalkozik, csak nagyon röviden?
Igen. A Sea Shepherd egy olyan állatvédő szervezet, aminek a célja az volt, hogy megakadályozza az illegális japán bálnavadászatokat, európai bálnavadászatokat is, azok is vannak sajnos még mindig. És az ő szervezetük egyik fő alappillére, hogyha megvédnek egyfajta állatot, akkor semmi más állatot se bántsanak, úgyhogy csak vegánok jöhettek ezekre a missziókra, ezek a missziók pedig abból álltak, hogy gyakorlatilag kimentek a déli sarkra, és konkrétan odálltak a szigony elé a hajójukkal, és nem engedték, hogy a bálnákat levadásszák évtizedeken keresztül. Ennek a folyamánya, hogy mivel csak hogy tudjuk, gyorsan elmondom, hogy a bálnák elvileg védve vannak, de a japánok egy kiskapunk keresztül tudományos kutatásokként álcázva továbbra is vadázták ezeket, és eladták a bálna húst japán berkein belül, amin nem akartak leállítani, és ez az állatvédőszervezet volt az, aki javarészt tett azért, hogy ez leálljon. Ennek a folyamánya az, hogy most még mindig szegény vezető Paul Watsont börtönbe tartják, és megpróbálják kiadatni Japánba. És akkor lezárva ezt, tehát ott indult, hogy megismertem a veganizmust, és éveken keresztül hülyeségnek tartottam, majd 4 éven át megismerve ezt a munkatársat, akinek segítettünk kijutni a déli sarkra az akkori párommal, gondolkodtam, hogy ez milyen hülyeség, és ez miért, és akkor tehát változott az én szemléletmódom is, és abba hagytam a karriertípusú építkezés, életformát, amiben benne voltam a 30 éves koromig, és egyszer csak kezembe került egy jeruzsálemi tanár, professzornak a könyve, illetve a kurzusa, aki Yuval Noah Harari, és ő neki egy nagy történelmi grand eposszú szemléletmódja volt a társadalom fejlődésével kapcsolatban, amit addig nagyon kevesen mertek, és azóta is kevesen mernek így leírni a vallással kapcsolatban, a pénzügyeinkkel kapcsolatban, és a politikával kapcsolatban. És az egyik része szólt az állatokról is ennek a könyvének és a kurzusának. És ott volt egy olyan frázis, ami vagy mondat, amire azt mondtam, hogy akkor ezt már nem tudom elfogadni, hogy ne vegyem, vagy hogy ne kerüljön ki a szemléletmódomból, és pedig az volt ez a mondat, hogyha csak 1/10 igaz azoknak a dolgoknak, mint az állatvédők állítanak arról, hogy hogyan bánunk az állatokkal, ez a történelem legnagyobb bűne az emberiség történetében. Szóval úgy döntöttem, hogyha egy professzor képes kimondani, aki igazából akkor még nem volt vegán, de azóta is az lett, akkor nekem is képtelenség nem ezzel már foglalkoznom. Úgyhogy 2014-ben adtam magamnak 1 évet, hogy áttérjek arról a fajta életmódon, ami benne voltam, ami azt jelentette, hogy tényleg napi szinten húsfogyasztás, többször tejfogyasztás és tojásfogyasztás is, ez álljon le, és akkor teljesen növény alapra akartam átállni. Fogalmam sem volt, hogy kezdjek neki egy óriási támogató hálóban, akkor nem voltam, de párkapcsolatom révén sikerült elérnem, és nagy támogatást kaptam, hogy minden olyan étkezést, amit addig hússal, tejjel és tojással csináltunk, az minél hamarabb álljon át, és ennek köszönhetően is szerintem sikerült 1 éven belül teljesen átállnom növényét, de és azóta se vágyom vissza.
Hát innen nehezen van visszaút, azt hiszem.
Sajnos látunk vagy a televilágokban, hogy van visszaút, de két dolgot kell igazából elkülöníteni. Van, aki csak saját érdekében, egészségügyi érdekében áll át, és van, aki meg, aki erkölcsi okokból áll át, az általában nem is tud visszamenni.
Vagy környezeti okok miatt is egyébként egyre többen.
Az is valószínűleg igen. Én az erkölcsi okok miatt úgy érzem, hogy ez volt az első olyan jó dolog az életemben, amiben hinni tudtam, és azóta sem tudom feladni, és azóta is ennek szentelem az életemet, hogy ezt a fajta szemléletmódot és ezt a fajta segítséget átadjam az embereknek, hogy hogyan válthatunk, hogyan válhat a világunk jobbá, és vegyük észre azt, hogy az a jóléti társadalom, amiben élünk, az milyen problémákkal küzd valójában.
Mielőtt átérünk a folyamatra, ami abban az 1 évben történt, mert azért arra nagyon kíváncsi vagyok. A Gergő, kérlek, te is meséld el, hogy te honnan indultál, és most hol tartasz ezen az úton?
Igyekszem röviden összefoglalni, de valami őszintén, hogy azért még a mai napig is van bennem félelem, amikor erről beszélek. Tehát általában ugye növényi alapú táplálkozásról, a vegánságról, amikor elkezdünk beszélni, hiszen az emberekben nagyon sok kérdés van, félelem van, nem akar róla tudomást venni, és egyrészt nem szeretnék senkit megbántani, tehát ez borzasztóan fontos az én életemben, megtanításaimban, hogy ne bántsuk meg a másik embertársunkat. De egyszerűen sokszor elkerülhetetlen a részleges megbántás ahhoz, hogy felnyissuk egy picit az emberek szemét. Azt gondolom, hogy minden ember alapvetően jó. Csak minden ember a kis életében, így én is, ti is, az egész világból csak egy nagyon pici szeletet érzékelünk. Az én életutamnak az első pillére az volt, hogy környezetvédelmet kezdtem el tanulni. Majd ezt követően kertészmérnökként folytattam a tanulmányaimat az Agrártudományi Egyetemen, és már diplomás fejjel, amellett, hogy kertészmérnökként dolgoztam, elkezdtem egy szakács-szakmunkás iskola elvégzését, és így szereztem jogosítványt arra, hogy szakácsként is dolgozhassam. Egy pici előnnyel indultam nyilván, mert édesapámban ez díjas mesterszakács főiskolai oktató, ezért gyerekkoromban már mindent magamba szívtam, ami ehhez szükséges, nagyon sok helyre mentem édesapámmal mindig, és nem is gondolkoztam, hogy egyébként szakácsként fogok majd dolgozni. De valahogy, amikor ezt is lekerekítettem, még mindig volt egy kis hiányérzetem, és a következő állomás az életemnek az Semmelweis-on a táplálkozás tudományi mesterképzés volt. És ez nem egy tudásfelhalmozás, hanem ezek a szeletek. Környezettudatosan hogyan tudunk alapanyagot előállítani, ezekből milyen módon tudunk ételt készíteni, és akkor ennek az egész folyamatnak milyen pozitív vagy negatív hatása van az életünkre, az egyén életére, a közösség életére vagy a bolygó életére. És ennek az eszenciáját igyekszem egyébként átadni. De nagyon fontos azt elmondani, hogy azért nem fehér szárnyakkal születtem le erre a földre én se, és még most se tartunk ott. Én előtte foglalkoztam állattartással, vadásztam, egészen kimagasló mennyiségben fogyasztottam állateredő termékeket, bár azért mindig volt egy kiegyensúlyozottság az életemben a családi háttér révén, de hogy alapvetően abszolút húshússal. És ez egy elég hirtelen váltás volt, amikor gasztronómiával kezdtem el dolgozni, szakácsként, majd később konyhafőnökként, iszonyat mennyiségű hús ment át a kezünk alatt, és dolgoztunk föl. És azért feltettem a kérdést, hogy mi csak egy étterem vagyunk, egy vendéglátóhely, de ennyi hús dolgozunk fel heti, havi szinten, akkor az a több ezer, több tízezer, több százezer gasztronómiai cég, aki a világon tevékenykedik, az mi mennyiségű állatértől felel. És amit Ervin is mondott, hogy én is azt tapasztalom, hogy aki egyébként állatvédelmi szempontból kapcsolódik ebbe a témába, ő benne marad, és azt hiszem, hogy onnan már nincs visszaút.
Ez így van.
Én nem voltam ennyire nemes lelkű, én abszolút ilyen az egészségügyi következmények, potenciális következmények miatt döntöttem úgy, hogy elfordulok az állatéredetű termékek fogyasztása és mások szemre való elkészítésétől. Ez egy elég hirtelen váltás volt egyébként. Szerencsére nem volt semmilyen egészségügyi problémám, betegségem, egyszerűen csak vágytam a fenntartható, egészséges, hosszú életre. De bevallom őszintén, hogy én magamon is azt tapasztaltam, és másokon is azt tapasztalom, hogy ha kellő ideig ebben a rendszerben benne maradsz, akkor előbb-utóbb bejönnek az életedbe az egyéb aspektusok is. Ilyen a klímaszorongás, vagy a környezetvédelmi alapelvek szerint való gondolkodás, teljesen másként nézek most már egy jószágra, vagy tényleg egy állatéredetű termékre, mert tudom, hogy mi van mögötte. Tehát elindul egy érdeklődés, akkor ezek a szempontok is becsorognak szépen az ember életébe. Úgyhogy nagyon sok szempontból lehet valaki szerintem vegán, az én életutam, az én motivációm az egészség volt, de most már abszolút szerves része az állatvédelem, a környezetvédelem és a fenntarthatóság megteremtése, és ennek az átadása más embereknek is, mert mi egyedül kevesek vagyunk. 8 millió, 10 millió ember is kevés hozzá, tehát egy általános szemlélet változáson kell átmenni az emberiségnek, és visszatérni azokhoz az ősi gyökereinkhez, ami még sokkal természetközelébb volt. Ez a cél.
És ebben a mai fogyasztói társadalomban hogyan lehet ezt megoldani? Tehát amikor ti ezen az úton elindultatok, akkor mi volt a legnehezebb, meg egyébként a mai napig mi a legnehezebb? Hogy tudjátok betartani? Lehet, hogy ez nem egy nehéz dolog nektek, de szerintem fontos, hogy erről beszéljünk, mert aki most akar elindulni ezen az úton, annak biztos, hogy felmerül, hogy hol vásároljak, meg mit tudok étteremben enni, meg egyáltalán hogy kezdjek neki a főzésnek.
Én a főzést most sajnos egy kicsit gyorsan előveszem ahhoz képest, hogy én nem szerettem sose főzni, és csak így visszaemlékezve, hogy történt ez az átállás, ugye nekünk hétvégi és hétközi étkezéseink voltak, a hétvégi étkezéseinket kezdtük el legelőször leszorítani húsmentesre, tehát a kedvenc húslevesem, kedvenc bablevesem, gulyáslevesem, ezek nem is fokozatosan, hanem elég hosszú idő után tudtak csak átalakulni. Például a gulyásleves volt a legkönnyebb, mert abból ki tudtuk szedni a húst, és ugyan olyan típusú paprikával, sóval, tofuval helyettesíteném, az állagát visszaadta, de például a húslevest éveken keresztül nem tudtam, nem ismertem reprodukálni, és egyszer csak ilyen, nem tudom, 4-5 év után jutott eszünkbe, hogy próbáljuk meg, főzzük le hús nélkül, és sikerült ugyanazokkal a növényi zsiradékokkal tisztán növényi alapon elérni szinte ugyanazt az ízvilágot a húslevesemnek, tojásmentes tejszával, mint annó megettem csirkéből, vagy marhából, talán már nem hasonlítana, vagy disznóból az íze. De ahogy fokozatosan először csak a húst hagytam, eljöttek a szójaszeletek, szójakockák, a tofuk, a gombák, a padlizsán töltött dolgok, amik így szétfolytak növényi sajttal, amiket éppen akkoriban még elég nehezen lehetett találni. Akkor a felvágottak már akkor is jelen voltak, töltött szalámik, azt hiszem azok gabonából voltak, azokat is elég hamar beintegráltuk. Árkülönbségek minimálisak voltak, de azt néztük például, hogy egy hétvégi bevásárlás során, amikor kb. 20-30 ezer forintot elköltöttünk csak arra, hogy minőségű hús, vegyünk minőségű kolbászt, minőségi sajtokat, azok gyakorlatilag szinte köszönő viszonyban sem voltak, hogy mi csak növényeket vettünk, megfelelő gomba, vagy szép gombákat, egyre több gyümölcsöt integráltam az étkezésembe, és mai napig is iszonyatosan kívánom a gyümölcsöket szezonálisan, próbálom ezeket, ha már a fenntartatóságról beszélünk, inkább csak enni természetesen. Úgyhogy az, hogy a húst volt a legelső, amit elengedtem én is, mint minden vegetáriánus, akkor fokozatosan a növényi tejekre áttértem, ami akkoriban nem is volt annyira jellemző, mint most Magyarországon, az a boom, ami most elindult Magyarországon, annak ellenére, hogy nincs magyar gyártója ennek a fajta növényi vagy tej helyettesítőnek Magyarországon, akkoriban például csak egy géppel helyettesítettem, vettem otthonra egy olyan gépet, ami növényi alapú leveseket és tejeket volt képes készíteni, és saját magokból, kesudióból, mandulából, kókusszal keverve fantasztikus kis vívmányokat fél óra alatt össze tudtam hozni, ami árban is, meg minőségben is teljesen tudta tartani szinte azt a szintet, amit régen a tehéntej és a kecsketej okozott, amit én ráadásul nyersen is tudtam fogyasztani legtöbb emberhez képest, akik csak főzve voltak képesek meginni. Úgyhogy utána a túró helyettesítése jött kölessel, a tojás helyettesítése mindenféle lemmagliszt víz különböző sóknak a kombinációjával, úgyhogy a rántottákat is meg tudtam tartani magamnak.
De mondhatjuk, hogy ez könnyű volt ez a folyamat neked? Mert most úgy beszélsz róla, mintha ez egy ilyen nagyon élvezetes és gyors folyamat lett volna, de biztos, hogy azért volt benne kihívás.
Igen, nem azt mondom, hogy minden evő voltam, tehát amit letettek elém, és azt mondtam, hogy nem ízlik, azt nem ettem meg, de nekem nem az volt az első szempont, hogy én most megőrizzem azt a fajta ízvilágomat és életvitelemet, ami addig volt, úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy nekem azért volt könnyebb, mert már nem volt fontos annyira az étkezés számomra, mint előtte, élveztem előtte, és nagyon el voltam vízben, vagy sok jó kajától, és több mint 4-5 kilót leadtam, de a vitalitásom, az erőm az például most 10 év után sokkal magasabb szinten van, mint volt 34 évesen. Én nem azt mondom, hogy könnyű volt, főleg úgy, hogy nem én csináltam ezeket, hanem a kedves párom, aki kísérletezett és próbálta kitalálni, hogy íz legyen ugyanaz a fajta kaja, ami régen ízlett a töltött káposztától kezdve a töltött paprikánál, minden, és ennek igazából lehet, hogy nem is adtam kellő hálát, és most talán ezzel is pótolnám, és köszönöm, hogy segített, mert
ez nagyon fontos, amit mondasz szerintem, hogy ha van mellettünk valaki, aki egyrészt segít ebben, vagy egyáltalán valakivel együtt ezt elkezdeni. Még akkor, hogyha ő sem ért annyira hozzá. Tehát ez a közösségi cselekvés.
Szóval ez a kísérletezés, ez neki is egy nagy kihívás volt. Még szerintem ő jobban is élvezte, mint én meg csak a végeredményét élvezhettem. Azóta sem nagyon szeretek főzni, de azóta nagyon sok mindent eltanultam tőle is. Tőletek is nagyon sokat tanultam az elmúlt időszakban.
Hát meg egyre több hely van, ahol szerencsére jól lehet.
És ami változott az elmúlt 10 évben, hogy a boltok polcaitól kezd az éttermeken át, gyakorlatilag nem tudok olyat mondani, hogy ez már nehéz lenne. Ha vidékre elmegyek, a külföldre elmegyek, ugyanazokkal a problémákkal szembesülök azért, hogy nem mindenhol tudják, mi az, hogy vegán étel, de akkor összeszedek 5 fajta
köretet,
és akkor megeszem salátával, és ugyanolyan jó ízűen jól lakok, és megyek tovább a utamra, mintha most egy fantasztikus vegán vagy növényalapú ételt szolgáltak volna fel nekem. Szóval én nem érzem azt, hogy ha valaki akar itt táplálkozni, nem teheti meg, ha étterembe jár, akkor pláne nem, ha pedig nem étterembe és csak boltokba, akkor még vannak fennakadások vidéken, főleg, mert ott tényleg csak ha veszel csücseri borsót, veszel babot, akkor nagyjából ezt tudom növényi alapú táplálkozásnak oda az a megejteni, de Magyarországon, Budapest környezetében és lassan kiterjedőleg szinte mindenhol már egyre nagyobb választékban tudunk válogatni a félkész ételekből, illetve szerintem a zöldség és gyümölcsára sajnos most egyre magasabban van, de azoknak a minősége is egyre jobbá alakult az elmúlt évtizedekben.
Ergo, neked mi volt a legnehezebb, vagy a legkönnyebb?
Én csak pozitívan tudok erről beszélni. Tehát nyilván szakmailag is azért volt egy erős motivációm, meg kertészmérnöki tanulmányok, tapasztalatok azért nagyon sokat segítettek ebbe. De hogy mindenkit bátorítok arra, hogy ez egy elképesztően izgalmas folyamat. Tehát nem az van, hogy nem ehetek valamit, hanem az van, hogy bizonyos dolgokat lehet, hogy kihagyok, vagy elhagyok, de hogy sokszoros a alapanyag érkezik be az életünkbe, és ez egy elképesztően izgalmas folyamat, új ízeket, állagokat, textúrákat felfedezni. 10-15 évvel ezelőtt ez még tényleg nehézkesebben ment, de ma már azt gondolom, hogy minden igényt kielégítően vannak termékek, alapanyagok, nyersanyagok a boltok polcain, úgyhogy technikailag azt gondolom, hogy ilyen típusú akadályok elhárultak. Én egy picit más aspektusát fognám meg, hogy picit talán ezzel meg szeretnék segíteni is a e felé kacsingató társainknak, hogy alapvetően az ember döntéseit két dolog befolyásolja, a vágyak és a félelmek. És ha felmerül az, hogy növényi alapú táplálkozás vagy vegánság, akkor jönnek a félelmek, hogy úristen, de akkor beteg leszek, le fogok fogyni, nem lesz elég fehérje, hogy jutok B12-t, és lehetne hosszasan sorolni. Meg ott jönnek a vágyak, hogy de én vágyok arra a húsra, én vágyok arra a fagyira, én vágyok arra a desszertre. Tehát hogy egyszerűen ezt kell látni, hogy ezeket kell egy picit visszaszorítani, vagy figyelmen kívül hagyni, hogy ezek az egyszerű érzések ne befolyásolják a mi döntéseinket. Nyilván mindegyiknek lehet megfelelő hátteret adni, minden egyes félelmet el lehet kergetni, minden egyes vágyat vissza lehet szorítani, és ehhez kapcsolódóan még egy dolgot szeretnék behozni, én közel 20 éve foglalkozom gasztrokultúrámon belül is olyan ételkészítéssel, ami mikrobiom alapú, ami most már hála Istennek egyre többet beszélünk róla, 15-20 évvel ezelőtt erről még nem nagyon lehetett beszélni, pedig több mint 60 éves kutatás áll emögött, hiszen már ez 1960-as években is komoly kutatások voltak a mikrobiomra, de most ez a 2020-as évek után kezdett egy picit felnövekedni.
Hát azt a klímaváltozásról is el lehet mondani egyébként, hogy már régóta tudjuk, de most kezdtünk el vele igazán foglalkozni.
Abszolút, és ezek szerintem tökre jól összefüggenek, hiszen azért a talaj életerő és a bérrendszerünk életereje és a működésének a sémája az elképesztően közel el egymáshoz. Ez a két téma egy is ugyanaz. És azért hoztam be, hiszen a mikrobiomunk állapota az befolyásolni fogja bármennyire is hihetetlen elsőre a félelmeink kialakulását, illetve a vágyaink formálódását. Tehát az átállási időszak, ez is nyilván embertől, élethelyzettől függ, meg hogy milyen mértékben változtatja meg az életmódja táplálkozási szokását, de hogy olyan mértékben tud átformálódni a bérrendszerünk, hogy egészen más dolgokat kezdünk el kívánni, egészen más dolgokat kezdünk el vágyni, és például, hogyha valaki egy szorongó típus volt, vagy félelmekkel teli, akkor ezen is egy növény alapú táplálkozás nagy mértékben tud változtatni. Úgyhogy ezek szerintem nagyon izgalmas aspektusok, és nem csak az, hogy most mit veszek le a bolt polcáról, hanem hogy milyen másodlagos, harmadlagos következménye lesz annak, hogyha változtatok a táplálkozási rendszeren. Úgyhogy igazából ezt kell egy picit szem előtt tartanunk, hogy amikor meghozzuk azt a döntést, hogy ma mit eszünk, akkor az alapvetően félelemből vagy vágyból táplálkozik. Ezt ha felismerjük, akkor már sokkal könnyebb lesz meghozunk egy más típusú döntést.
És egy kicsit ilyen filozófiai kérdés merült föl bennem, hogy egyáltalán ez az egész miért éri meg valakinek? Tehát, hogyha most valaki, aki hallgat, vagy néz minket, teljesen vegyes táplálkozáson van, de érdeklődik, és elkezdte hallgatni ezt a podcastet, vagy nézni. Mit mondanátok neki, hogy miért kezdje ezt el? Miért lesz neki jó? Vagy tehát, hogy tud ahhoz kapcsolódni, hogy jó lesz az állatoknak, vagy jó lesz a bolygónak?
Mindig legkisebb ellenállás felé kell elindulni, és lehet, hogy ezért sokan nem fognak most szeretni, de én azt mondom, hogy legyetek önzőek. Minden ember legyen egy picit önző. Legyen fontos az egészségetek, legyen fontos a testetek állapota, legyen fontos az elmétek állapota, a lelketek állapota. És hogyha ez bekerül egy tengelybe, akkor egészen másként fogsz tudni tekinteni a jövődre is. És akkor bővítsük egy picit. Legyen fontos a családod állapota, legyen fontos a gyermeked állapota, legyen fontos a környezetedben élő állapota, környezetünkben élők állapota. Ugye te is említetted a közösség témakörét, szerintem iszonyat fontos az, hogy legyenek családtagok, barátok, akik ebben a folyamatban egy picit segítenek minket, mert sokkal könnyebben tudunk ezeken átlendülni. Nekem is az volt a tapasztalatom, hogy amikor egyéni tanácsadás során segítettem az életútját az embereknek, akkor sokkal nehezebb volt őket átbillenteni. És amikor létrehoztam olyan táplálkozási képzéseket, ami közösségben tud megvalósulni, úgy azt láttam, hogy 6-7 leforgása alatt elképesztően nagy változáson tudnak átmenni a közösségnek, még akár ha online közösségről van szó, akkor is elképesztően nagy hatása van.
Nagyon jól mondod, éppen pár héttel ezelőtt részt vettem egy csapat építőszerű kis kikapcsolódáson egy olyan szakácsbrigádnál, akik a büntetés végrehajtásban látják el egyrészt a bentlakókat, másrészt a személyzetet is, és most először találkoztak igazából úgy vegánnal, hogy ittunk, ettünk közösen, és nem csak uniformisban, meg ruhákban voltunk, és így elképedve kaptam a visszajelzést, hogy ők még nem láttak ilyen felépítésű vegánt, akinek izomzata van, meg tud evelni egy röngfát, és ezt hogy csinálom, mert ők azt hitték, hogyha leszoknak a húsról, akkor nekik nem lesz erejük, és mondták ezt úgy, hogy gyakorlatilag a 6-7 fős csapatból 5-nek másodfokú diabétesze van, elhízott, és nyilván van az életvitelhez is kötető, mert nagyon sokan dolgoznak, és több műszakos munkarendbe is vannak, de hogy elkezdték összekapcsolni, hogy nem lesznek kevésbé erősek, kevésbé fogékonyabbak és rátermettebbek, hogyha elhagyják már a húst fokozatosan.
Vagy kevésbé férfiasak.
Igen, de nők is voltak köztük, úgyhogy az még a másik vonulat, hogy ők is ugyanattól ezektől a problémáktól szenvednek már most. A lényeg az, hogy az önzőség és az, hogy tudatosságba fordul az önzőség, hogy a félelmeink lehet, hogy rosszul voltak beállítva, mert mindig úgy tanítottak minket, hogyha van kellő mennyiségű jó áron vehető hús, tej, tojás, akkor mi is jól fogunk élni. Tehát ez a jólét összekapcsolása az állati eredetű termékekkel, ez egy olyan régi tradíció, ami több ezer évre nyúlik vissza, és nagyon nehéz ezt megszakítani a filozófiák és az állatvédelem és a környezetvédelem terén, hogyha nem kapcsolódik be az egészségvédelem is, illetve olyan hamar megszakadunk ettől függetlenül a múltunktól, hogy már 40 év alatt elfelejtettük, hogy nem ettünk ennyi hús 40 évvel ezelőtt, nem ettünk ennyi tejet, tojást, és most meg ez a mindennapjainkban szinte úgy jön elő mindenfajta védekezési mechanizmus a politikától kezdve a személyes életvitelünkön, hogy de hát mindig ezt csináltuk, nem csináltuk mindig ezt, csak egyszerűen felépült egy olyan gazdasági struktúra, ami elősegítette az olcsó tojás, tej és húsnak az előállítását, ami beleszivárgott a mindennapjainkba, és férfiassá és nőiessé teszi a húsimádatot, és a tojás és a tej meg egészségesnek van beállítva, miközben az alapnövényi étrend meg gyakorlatilag szinte el is tűnt, és még a köret formájában is már utálják a felnőttek és a gyerekek is. Tehát az önzőséget tudatosságba átfordítani, és nyitott szívvel, vagy nyitott szemmel járni a világban, az mindig is fontos dolog volt, és ugyanolyan fontos lesz most is, hogyha az emberek ezzel foglalkozni akarnak, úgyhogy amikor lehet, hogy kellő, vagy néha ítélkezően, vagy elítélően beszélek arról, hogy az emberek most vegetáriáns, vegán, vagy a húsevésben. Én ebből a környezetből jöttem, lehet, hogy ezért nem vagyok annyira együttérző azokkal az emberekkel, akik most ebben gondolkodnak, mert én sem voltam az, amikor át akartam állni, ellenálló voltam éveken keresztül, kiröhögtem a vegetáriánsokat, a vegánokat, és most valószínűleg ezt kapom mindig vissza azoktól, akikkel én beszélek, de sokan és egyre többen el tudnak ezen gondolkodni, és a mai 21. század világában, amikor egyre kevesebb érték érték van, lehet, hogy ez az értékrend lesz egy nagyon alapvető pillér a társadalom fejlődésünknek és a technológiáknak és minden más, most körülvet minket.
Gergő, már egy picit az előbb behoztad a fehérje kérdéskörét, és így a végére egy pár ilyen gyakran ismételt kérdést szeretnék feltenni, kicsit így a rozsdarú szerepét felvenni, hogy én is nagyon sokszor megkapom ezt a kérdést, hogy hogyan tudok elég fehérjét bevinni a növényi étrenddel. Lehet, hogy biztos nagyon sokszor hallottátok már ti is ezt a kérdést. Nem leszek a fehérje hiányos, vagy egyéb tápanyag hiányos? Tehát, hogyha elveszem ezeket a terméket a tányéromra, hogy fogom ezt megoldani?
Hát akkor most a dietetikus oldalamat venném elő, talán az a legkompetensebb a szempontból. És akkor most fogom megbántani a kedves hallgatókat, akikben ez megfogalmazódik, de csak azért, mert tényleg vicces.
Szerintem ez nem megbántás, ez inkább kicsit triggerelés.
Igen. Engem nem azért kell hallgatni, vagy nem tudom
nézni,
hogy szeressenek. Én mindig a szókimondó és őszintén maradjak. Ez a kérdés önmagába véve butaság. Én mindig vissza szoktam kérdezni. Tehát mennyi az elég? Hány éves vagy? Milyen nemű, milyen életmódot élsz, hol élsz, mit dolgozol, milyen levegőt szívsz.
Tudjuk egyáltalán, hogy mennyit kellene bevinni.
De egy szelet szürke marhabél színbe, vagy csirkemell filébe, egyébként mennyi fehérje van? Tehát aki ezt a kérdést fölteszi, az tudja-e? Tudja-e, hogy az abban lévő fehérje az egyébként mire elég, és hogy alapvetően egy embernek mennyi fehérje van szüksége? Mennyi fehérje van szüksége egy 5 éves gyermeknek, mennyinek? Egy fiatal felnőttnek, egy középkorúnak, vagy egy szépkorú idős embernek? Tehát, hogy ezeket az alappilléreket kéne először letenni. Plusz én mindig hozzá szoktam tenni, hogy okay, egy vegyes táplálkozású, aki mondjuk állateleti termékek túlsúlyában táplálkozik, az ő szervezete honnan jut? Élelmirosthoz, honnan jut vitaminhoz, ásványanyaghoz, stb.
Jut elegendőhöz.
Hát, hogy jut egyáltalán elegendőhöz. Tehát, hogy mindig kiragadunk egy-kettő ilyen nagy mumust, ami félelmet kelt az emberekben, de többi más, még talán a fehérjén is fontosabb tápanyagot figyelmen kívül vagyunk. De most konkretizáljuk, és menjünk vissza tényleg a fehérjére, nevetségesen könnyű. Tehát az emberi szervezet számára szükséges fehérje bevitel növényi alapon nevetségesen egyszerű. Még egy picit tovább bonyolítanám, könnyebb, és a szervezet számára kevésbé megterhelő. Mit értek ez alatt? Az állati eredetű fehérjék szennyezőanyag tartalma jelentős mértékben erodálja a szervezetünket. A fő hatását a bélrendszerünkbe fogja kifejteni, illetve a méregtenítő szerveinkbe, elsősorban a májba. Tehát azáltal, hogy mi arra ítéljük magunkat, és nekem ez volt egyébként a fő motiváció, hogy sok állatéredő terméket fogyasztunk, ezzel garantálhatjuk azt is, hogy folyamatosan kis mennyiségben, de folyamatosan beviszünk a szervezetünkbe gyógyszerszármazékokat, antibiotikum származékokat, stb. És ezeknek mind a tápcsatorna teljes részére van negatív hatása. Van még egy nagyon fontos dolog, amiről nem beszélünk, hogy az állatéredetű termékek emésztésének a melléktermékei, azok igen káros folyamatokat indítanak el a szervezetünkbe, és hogyha a növényi táplálkozásunk nem kielégítő, és nem visszük be a rostokat, vitaminokat, ásványanyagokat, akkor még gyorsabb erodáltságnak és a betegség garanciájának tesszük ki a szervezetünket. Tehát talán ez az egyik legfontosabb dolog. És még egy pici kiegészítés, mert nyilván erről órákat lehetne beszélni egyébként, hogy mindenki számára kielégítő, pontos és kellően mély választ adjunk, de hogy a növényi táplálkozás esetén ugye alapvetően nem fehérjékbe kell gondolkoznunk, hanem aminosavakba kell gondolkoznunk. Azokban az aminosavakban, amelyből a szervezet képes fehérjét építeni. És ha így nézzük, akkor az összes eszenciális aminosav könnyűszerrel bevihető növényi táplálékon keresztül. És ez picivel könnyebb a szervezet számára, sokkal egyszerűbben tudja a növényi aminosavakat alkotóelemekre bontani, a növényi fehérjéket aminosavakra bontani, és ebből emberi fehérjét építeni, mint hogyha állatéletűből vonnánk ki ezeket. Tehát egyrészt gyorsabb, egyszerűbb, könnyebb, összességében véve egyébként olcsóbb is, még annak ellenére is, hogy az állati eredetű termékeket előállító iparágak jelentős támogatást kapnak, míg a növényi alapúak kevésbé. De ugye egy felnőtt ember számára szükséges fehérje bevitel, az egy tenyerembe elfér, ami növényi alapon könnyen.
És a kalóriákat se felejtsük el, hogy inkább azok a fontosak, hogy hány kalóriát viszünk be egy olyan szervezetnek, aki 30-40-50 éves lehet, és nő és férfira különbontva, és gyerekre különbontva ezeket így nehéz értelmeznünk, hogy nem a fehérje a legfontosabb az életünkben.
És nagyon jó, hogy mondtad, hogy olcsóbb is tud lenni, meg Ervin, mert te is erre kitértél, hogy amikor elkezdtél átállni, akkor azt vetted észre, hogy jelentősen csökkent a bevásárlás a boltban. Ezzel kapcsolatban szerintem szintén nagyon sok félelem van, hogy ha átállok növényétrendre, akkor biztos háromszor annyi lesz a bevásárlás összege a végén. Ezzel nektek mi a tapasztalatotok?
Hát itt egyébként megint néhány percek korábban említett dolgokat hozzám, hogy megint látszik ez, hogy félelem alapon gondolkodunk. Tehát félek attól, hogy fehér hiányos leszek, félek attól, hogy drágább lesz, és nem fogom tudni finanszírozni, és egyébként ezek jogos dolgok, csak a félelem akkor fog tudni szertefoszlani, hogyha mögé teszünk valamennyi tudást, amivel saját magunk is meg tudunk arról győződni. Én azt gondolom, mindenkinek a saját élethelyzetében, saját anyagi lehetőségein belül kell tudni ezt megoldani, és ez emberenként, akár azt mondom, hogy földrészenként, az más és más. Hogyha növényalapon táplálkozóként folyamatosan avokádót vásárolunk, aminek ugye azért a fenntarthatósági háttere is kérdéses, még mindig azt mondom, hogy bármennyi avokádót tehetsz, még mindig fenntarthatóbb lesz az étkezésed, mint hogyha húst és tejterméket fogyasztanál, de ha már váltasz, akkor ennél tudsz még jobbat tenni, hogyha lokális helyben
elérhetsz alapanyagokba,
és ezen belül is szezonális alapanyagok gondolkozunk. De visszatérve, tehát az is növényalapú táplálkozás, hogyha az ember avokádót vásárol, és a boltban megveszi a kis 100 g-os kész humuszkáját, meg sejemtofut vásárol hozzá, meg az is növényalapú táplálkozás, hogyha sárgarépából, petrezselyemgyökérből, jó minőségi burgonyából készítünk egy gulyáslevest, és ezt kiegészítjük nem egy konzervbabbal, hanem saját magunk által főzött babbal. A csicseriből készült ételeket, mondjuk a humuszt, azt mi magunk készítjük el, számoljuk végig, tehát nagyjából egy jó minőségű csicseri borsó kilója egyébként 1500-2000 forint, de nyilván lehet 1000 forint alatt is venni csicseri borsót, de egy kiló csicseri borsóból 5,5-6 kiló humuszt tudunk készíteni. Tehát, hogy ezek ilyen nevetségesen kicsi összegek, de mondok egy másik aspektust, hogy egy kiló túró, mondjuk egy átlagos ára a túrónak olyan 1500 forint körül van, nyilván a jó minőségű prémium kategóriások 2-3-4000 forintos áron is lehetnek a boltok polcain. Ehhez képest mondjuk két olyan alternatívát mondok, ami tudja helyettesíteni a túrót, az egyik a tofu. Ez árban nagyjából a túróhoz közelít. A másik, amit egy picit én lokálisabbnak, helyibbnek, tisztábbnak tartok, és én magam is általában ebből szoktam készíteni, ez a köles. De ugyanúgy lehet egy jó minőségű rizssel, mondjuk egy arbórió rizssel is helyettesíteni. Egy jó minőségű köles ára 1000 forint egy kiló. Tehát már az alap ára is olcsóbb, mint a túrói, de ugye ha tovább gondolkozunk, a köles, mire megfőzzük, hogy egy túrós állományt hozzunk létre, addigra az ő súlya 2,5-szeres víz mellett 3,5-szeresére fog nőni. Tehát, hogy egy pár száz forintos kilóárú túró alternatíváról beszélhetünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a növényalapú táplálkozás egyébként drága, persze, hogyha félkész, kész, meg ilyen szupertartós élelmiszereket fogyasztunk, és magas feldolgozottságú élelmiszereket fogyasztunk, aminek egyébként ugye megint csak az egészségre gyakorolt hatása, a környezetre gyakorolt hatása erősen megkérdőjelezhető, akkor ez a táplálkozási forma drága lesz. De ez ugyanúgy igaz a húsos táplálkozásnál is, hogyha kézműves sajtokat vásárolunk, ha szürke marhabélszint vásárolunk, akkor ez egy rendkívül drága lesz, ha meg csirkefarhátból főzünk levest, akkor meg ez egy másik típusú. Úgyhogy abszolút ez tud működni olcsón és egyszerűen, ahogy az pár példa most szemléltette.
Sajnos kifutunk az időből, de még egy utolsó kérdés mindenképp feltennék mindkettőtöknek, ami igazából egy ilyen, úgymond egy ilyen jó tanács is lehet a hallgatóknak, nézőknek. Szerintem azért azt gondolhatjuk, hogy ez nem reális, hogy aki most hallgat vagy néz minket, az holnaptól teljesen növényétrendre áll át. De mi az az egy dolog, amit javasolnátok nekik, meg úgy általában mindenkinek, hogy az az egy apró lépés, amit meg tud tenni saját magához képest, amivel egy picit fenntarthatóbbá tudja tenni a táplálkozását.
Én azt javaslom, hogy nézze meg pontosan, hogy mit is eszik, milyen gyakran eszik, hogyha állati típusú termékekről, illetve abból származó ételekről beszélünk, vagy arról beszélünk, és kezdje el ezeket, amit leggyakoribban fogyasztott termékeket egy kicsit jobban elemezni, hogy mit is okoznak, milyen egészségügyi állapota van jelenleg, hány éves, mivel küzd, vagy mivel nem küzd, mit szeretne elérni, és kezdjen el nézni utána, a net tele van már mindenféle táplálkozási tanácsadókkal, útmutatókkal, hogy a növény alapú étrend hogyan tudná jobbá tenni az éppen aktuális életkorra, nemre vonatkozó életvitelét, és hagyja el azokat, amik a legszembetűnőbben okozzák most a legtöbb kelemetlenséget, de viszont a legfinomabbak szerinte. És egy éven belül én garantálom, hogy teljesen másképp fogja látni, szemlélni azt, hogy hol volt, hol van most, és hova tarthat, hogyha még jobban ráteszi magát.
De kicsit lépjen ki a komfortzónájába.
A komfortzóna kilépés az egy szép közhely. A szembenézés még nehezebb, hogy elfogadjuk, hogy lehet másképp élni, hogyha akarunk.
Hát én senki tudom ebben el a lehetőséget, hogyha holnaptól növény alapon szeretne táplálkozni, akkor csinálja. Tehát, hogy így ez a
igazából az a kérdés felmerülhet, hogy miért ne próbálnál hát, miért ki, tehát, mi történik.
Ez abszolút, tehát hogyha valaki be van nyitottság, akkor vágjon bele, csinálja, azt meglátja, hogy mi történik. Tehát ezek nagyon izgalmas dolgok. Ami viszont talán egy tényleg sok ember számára általánosságban célvezető tanács, az pedig az lenne, hogy mértékletesen módosítsunk. Tehát ne kampányszerűen, ne kezdjünk el diétázni, ne kezdjünk el lébőjtől, ne kezdjünk el kampányszerűen futni a bikini szezon előtt két héttel. Tehát ezeknek nincs túl sok értelme, hanem vegyünk be annyit a mindennapos életünkbe, szokásrendszerünkbe, ami hosszú távon kiegyenlíthetően fenntartható. Kezdjük el azt, hogy napi szinten egy étkezésből vegyük ki az átérező termékeket. Ez már tök jó. Emellett vezessünk be heti egyszer akár egy húsmentes napot, ezek is szuper dolgok. Nem kell extrém nagy dolgokra gondolni, kis lépésekben lehet haladni, aki pedig bevállalós, az holnaptól legyen meg.
Gergő, Ervin, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Remélem, hogy tudtunk egy pár embert inspirálni arra, hogy csökkentse az állatérletű termékek fogyasztását a mindennapjaiban, mind egészségügyi, mind állatvédelmi, de környezeti szempontból is. A nézőknek, meg hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Reméljük, hogy hasznos volt ez az adás nektek. És a házi feladatra már azért utalt Ervin is, meg Gergő is, de szeretném én is kihangsúlyozni, hogy kicsit reflektáljatok a saját táplálkozásotokra, egy kis önreflexiót végezzetek, akár napozzatok, és a saját életetekben azt a következő reális célt tűzzétek ki, amihez tudjátok magatokat tartani, legalább 3 hétig, ugyanis ez az időintervallum, ami alatt igazán beépülnek a szokások, és fenntarthatóvá tudnak válni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva.